Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Washingtonban a Fehérházban tárgyal Recep Tayyip Erdogan, török elnök jövő csütörtökön, jelentette be Donald Trump, amerikai elnök közösségi oldalán. Trump a találkozó témái között említette a kereskedelmi és katonai megállapodásokat, valamint a polgári és katonai repülőgépeket érintő nagyszabású üzleteket. Az amerikai államfő jelezte, hogy Boeing repülőgépek eladása, valamint F-16-os vadászgépekre vonatkozó jelentős üzlet van napirenden, ahogy folytatódnak az F-35-ös új típusú harcászati repülőgépekre vonatkozó megbeszélések is. Erdogan elnök és én mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, írta Donald Trump. Erdogan jövő héten New Yorkban részt vesz és felszólal az ENSZ közgyűlés plenáris ülésén is. Az egyetemen helye van a vitának, de nincs helye a kirekesztésnek és az erőszaknak, hangsúlyozta Orbán Balázs, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke, az intézmény tanévnyitó ünnepségén Budapesten. Orbán Balázs az egyetemisták körében lelőtt Charlie Kirk amerikai politikai aktivista halála kapcsán arról beszélt, hogy az egyetem az a civilizációs vívmány, ahol olyan értékeket lehet átadni és befogadni, amelyeket máshol sehol. Az értelmes vita embere volt, éles érzékkel látta, hogy a nyugati egyetemeken egyre nehezebb valódi vitát folytatni, számos egyetem tulajdonképpen a liberális progresszív dogmát fogjává vált, hangsúlyozta a Charlie Kirkre emlékezve. Hozzátette, a progresszív dogmatizmus ma már nem csak az amerikai Egyesült Államokban, hanem az egész nyugati világban, így Magyarországon is megjelent. Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója, a teljes történelmi Magyarország meghatározó tehetséggondozó központjaként beszélt a kollégiumról. Közölte, hogy idén több mint 8000 diák tanul a Matthias Corvinus Kollégium 31 központjában Kárpát-medence szerte. Magyarország azt szeretné, ha olyan zöld átállás valósulna meg, amely erősíti az európai gazdaságok, köztük a magyar gazdaság versenyképességét, nem pedig csökkenti, vagy esetleg megsemmisíti azt, jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára Brüsszelben a környezetvédelemért felelős miniszterek tanácskozását megelőzően a 2040-re kitűzött uniós klímacéllal kapcsolatban, amely szerint az 1990-es szinthez képest 90%-kal kell csökkenteni az EU nettó üvegházhatás kibocsátását. Rajsz Anikó újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezt a célt Magyarország túl ambiciózusnak tartja. A kibocsátás csökkentési célt az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, a felelős döntés érdekében azonban a tagállamoknak több időre van szükségük annak megvitatására, hogy a kitűzött célok elérhetőek legyenek, emelte ki. Magyarország 1990 óta 48%-kal csökkentette a káros üvegházhatású gázok kibocsátását, míg az Európai Uniós átlag 38%. 16 tagállam az uniós átlag alatt, 11 ország az uniós átlag felett teljesít. Mi azok közé tartozunk, akik megtették, amit meg kell tenni, hangsúlyozta Rajsz Anikó. A kormány egészének politikája gazdaközpontú, az elmúlt másfél évtizedben a gazdákkal szövetségben állította a növekedési pályára a magyar vidéket, és a mostani kihívásokkal teli időszakban kiemelt pályázatokkal és célzott támogatásokkal segíti az ágazat szereplőit, mondta Nagy István agrárminiszter az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár megnyitóján Budapesten. Kiemelte, 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül a magyar mezőgazdaság. A kibocsátás folyó áron 2,5-szeresére az EU-n belül a legnagyobb ütemben nőtt, a munkaerő egységre jutó reál jövedelem 84%-kal emelkedett, és az agrárexport tavaly 135%-kal haladta meg a 2010-es szintet. Sport. Teltházas lesz vasárnap a Városligetben idén 5. alkalommal megrendezendő liget élményfutás. A Budapest Sportiroda közölte, hogy az eseményre a maximális 3000 fő nevezett, ennyien vághatnak neki a különleges verseny különböző távjainak. A szervezők kiemelték, hogy a rendezvény igazi különlegességét az útvonalvezetés adja, amely nem mindennapi élményt kínál. Az útvonalon a hagyományos versenyektől eltérő játékos kihívások várják őket, erőpróbaként marmonkannát cipelnek, mászófalon kapaszkodnak fel, gumihegyeken és gumitengeren küzdik át magukat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, inkább csak a Dunántúlon lehet kevés fátyolfelhő az égen. Az Észak-Dunántúlon megérénkül a déli szél, Sopronnál erős lökés is lehet. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Semsey Sándor turisztikai szakember előadását hallgathatják meg, az erdő, ahogyan még sosem láttad címmel, ami az Aktív Magyarország konferencián hangzott el. Semsey Sándor egy olyan magyarországi turisztikai attrakciót mutat be, amely az erdő adottságait állítja középpontba. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Egy kicsit rekett vagyok, de ez hozzájárul majd ahhoz, amiről hála Istennek a Mirko mellém ült, az ügyvezető igazgató úr, és mondta, hogy a normál turizmus meg az aktív turizmus között az a nagy különbség, hogy az egyik a GDP-t növeli, a második meg az endorfin szintet emeli. Úgyhogy én most az endorfinra játszom, ha nem baj. Éppen ezért arra kérnék mindenkit, hogy lazítson. Itt nem lesz szó komoly dolgokról most. Következő néhány percben. A másik előadó, akihez kapcsolódnék szívesen, az Könnyed László, ugyanis a nyáron két konferencián vettem részt Európában. Az egyik az a Bécsi Gazdasági Minisztériumban került megrendezésre. Az OECD turisztikai tagozatának a szervezésében Új-Zélandtól Kanadáig voltak ott turisztikai miniszterek, vagy Szaúd-Arábia destináció menedzsment nemzeti szintű vezetője. Szóval, hogy mindenki ott volt a világban, aki a világban számít, meg ott volt a Csendes Olivér, meg én. Mi voltunk ketten Magyarországról, bár a Csendes Olivér akkor még az Österreich Werbungnál dolgozott. És én így néztem őt, és mondom, hát ő az. Azóta már tudom, hogy a magyar turizmus jövője az adatvezérelt megoldásokon múlik. Ehhez csak azt kell tudni, hogy az OECD konferencián kettő dologról beszélt az egész világ, és ebből az egyik valóban az adatvezéreltség volt, a másik viszont a transformáció. A jövő turizmusát, a következő évek turizmusát az egész világon ez a fogalom fogja meghatározni. És akkor most áttérnék a másik konferenciára, ahol részt vettem. Az kevésbé volt ilyen tágterű, az meg a jövőkutatásról szólt, és Ingolstadtban rendezték. Mindenki tudja, nem, hogy Ingolstadt miről híres? Az Audit ott gyártják. Na most ezen a konferencián részt vett egy Andreas Meinheit nevű pasi, aki a Foresight Academy-nek az alapítója, az Audi trendkutatási vezérigazgatója. Három adatot említenék az előadásából. A föld népességének pillanatnyilag 30% antidepresszánst szed. A globálisan értelmezhető fiatalkorúak 60%-a nem vallja boldognak magát, és ugyanennek a szegmensnek a 80%-a folyamatosan fél a jövőtől. Ezek azt gondolom olyan adatok, amik azért mélyen elgondolkodtatják az embert, ha ezeket hallja, főként, ha az Audi trendkutatási igazgatójától hallja, aki olyan cégekkel működik együtt a kutatásban globálisan, mint a McDonald's, hát a hasonló méretű cégek. Ezek az adatok nem a mi kerkaland kutatásunk merítésén alapulnak. És azért ez nem olyan jó hír, hogyha belegondol valaki, attól is ilyen sötét a képernyő, de majd mindjárt világosodik. Ezt csak előzetesen szerettem volna elmondani, hogy talán így jobban lesz látható az, amit mi szeretnénk ott Kerkalandban megvalósítani. Ez a fecni itt, ez egy 4 évvel ezelőtti fecni, amikor is Gosztolán, ez lenti fölött pár kilométerrel egy kis falu, egy hotelben, Ücsörökben mindenféle emberekkel elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mit lehetne itt a környékben csinálni, és mindenki azt mondta, hogy itt az erdővel kell valamit kezdeni. Zala megyében egyébként valószínűleg az erdővel kell valamit kezdeni. És akkor elkezdtünk ötletelni, hogy mi minden kapcsolódik az erdőhöz. A meséktere, ökológia, tüdő, a föltüdeje, a rekreáció. Egy dolog nem jutott eszünkbe, azóta már megtanultam a Bakony kapcsán, hogy gazdaságilag is fontos terület az erdő. Az erdőgazdaságok azok nincsenek ott, de minden más ott van. Ebből következik, hogy egy erdész volt csak a csapatban, ezt majd a végén elmondom, hogy ki. Na szóval elkezdtünk ezen a dolgon gondolkozni, aztán jött még a Covid, aztán jöttek a háborúk, aztán még sok minden jött, és aztán jött az Audi, meg az endorfinnek az eltűnése a világból, legalábbis az adatok ezt mutatják. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy érdemes lenne valami jó projektet csinálni. Most dőljenek hátra, mert én meghívtam Gombos Szeg. Tudja valaki, hogy hol van Gombos Szeg? Gosztolától 25 kilométer, lentitől 25 kilométerre, és én lehallgattam egy pasit, aki Gombos Szegen él.
Most egy lebomlási folyamatnak vagyunk a részei és a résztvevői, és nem egy építkezési folyamatnak, de az én felelősségtudatom az azt sugallja, hogy ettől függetlenül kell működnöm, ettől függetlenül kell csinálni azokat a dolgokat, amiket csinálok, és ettől függetlenül nem kell engednem annak a csábításnak, hogy hagyjam menni a dolgokat a maguk útján, ami engem illet. Tehát addig fogom a kertemet ápolni, és a mondataimat addig fogom kalapálni, ameddig tudom. Akkor is, hogyha ennek semmi értelme nincs. Meg különben sincs sok értelme, de amikor látom, hogy ez mennyire pusztulékony, vagy mennyire elpusztítható, akkor sem tudom ezt feladni. És ez szerintem hozzátartozik a kultúra megőrzés és a kultúra építés nagyon fontos folyamatához, ami ellentétes irányokat is mutathat, mint a birodalmak felemelkedése és elsüllyedése.
Úgy kezdődött ez a rövid részlet, amit lehallgattam, hogy egy lebomlási folyamat részesei vagyunk. És amit mellettő állást foglal, az az én állásfoglalásom is, hogy nekünk ugyanakkor kutyakötelességünk kitartani azok mellett, az értékek mellett, amik az életet igenlik. No, a projektről, aztán majd ide is visszatérünk röviden, a térség. A térség az ugye lenti környéke, én szeretem hozzáérteni kicsit Lendvát, bár az már Szlovénia. A különböző fejlesztési pontok láthatók itt fölvíve a térképre. Sok idő ment el ezzel, most ezt én nem részletezném. Annyit érdemes tudni róla, hogy a fő attrakció az a lenti fürdő. Annak van, ott lentinek van összesen olyan 150 ezer vendégészakája éves szinten. Ugyanakkor, ha a Mura, szlovén oldali Mura térséget nézem, ez a szám 1.200.000. Tehát a térség 1.200.000 vendégészakát számlál. Pillanatnyilag két attrakció van benne a fürdőkön kívül, és az igazi nagy az a lendvai vinárium. Azt mindenki ismeri? Vagy ismerős? Egy 55 méter magas faformájú fémkilátó, az éves forgalma 100.000 vendég. Mi rengeteget mértünk a projekt megalapozásaként, és azt láttuk, hogy ebből a 100.000-ből körülbelül 25.000 az a lenti fürdőnek a vendége. Magyarul mindenki, aki a lenti fürdőbe megy majdnem, átmegy a vináriumba. Ez fontos tudni. És összesen még egyszer 1.200.000 vendégészaka van. A projekt átfogó céljait nagyjából úgy határoztuk meg, hogy a rengeteg pontszerű fejlesztést, ami a térségben az utóbbi években zajlott, hálózatba kapcsoljuk, ahol szükséges az infrastruktúra elemeket egy kicsit feljavítjuk. A lényeg, hogy egy bejárható, jól bejárható térség alakuljon ki a már meglévő elemeknek az összefűzéséből. A végső cél igazából az lenne, hogy ennek a térségnek az eddig egyoldalú, gyógyfürdő alapú turizmusát kiegészítsük az aktív és ökoturisztika lehetőségeivel, ezzel átalakítsuk a térségnek a profilját, És nyilvánvalóan lassan elkezdjük ebbe a kettős irányba húzni a térséget. Magyarul valamiféle újra pozícionálása történne meg a környéknek. Nekem ez mindig a mániám volt. Ahhoz, hogy egy térséget jól tudjak fejleszteni a turizmusban, ahhoz kell valami narratívámnak lenni. Valami mesémnek arról, ami arra az nagyon egyszerű kérdésre ad választ, amit a turisták többnyire föltesznek, mi ok, menjek én oda. Erre kell tudni válaszolni. Ha erre a kérdést nem tudok válaszolni, akkor nem lesz ott turista. Ehhez meg kell egy narratíva. Na, mi sokat gondolkoztunk, és a fecni is azt mutatja, hogy Zalában a magkompetenciáit a térségnek mondjuk 10 000 évre visszamenőleg nehezen tudnánk egyszerűbb narratívába foglalni, mint ami az erdő és az erdő által hordozott ökoszisztéma. Ezt a koncepciót, vagy ezt a narratívát próbáltuk abba az irányba fejleszteni, hogy úgy mutassuk meg az erdőt, és ugye a projekt legalább annyira aktív, mint amennyire ökoturisztikai projekt, az erdőt próbáljuk meg úgy megmutatni az odaérkező turista számára, ahogyan az még esetleg nem látta. A központi eleme a fejlesztésnek, és nem véletlenül emlegettem a vináriumot, az egy Gosztola nevű faluban, ami lentitől 5 kilométerre van, egy hegy tetején, arról híres, hogy van benne egy darab hotel, meg 27 állandó lakos. És rengeteg erdő veszi körül. Aki járt már ott, az tudhatja, hogy miről beszélek. Szóval, hogy oda csinálunk egy olyan aktív és ökoturisztikai túraközpontot, hívjuk így, ami ezt a narratívát hordozza, és ezt a narratívát, ez az erdei ökoszisztéma narratívát hordozza úgy, hogy aki ezen végigment, az úgy látja az erdőt, ahogy addig még nem. Ennek lett a fa mitológiája, Jankovics Marcel után szabadon, a fa mitológiája, túra központ, a munka elnevezése. 5 ökológiai kiállítóteret tervezünk itt, amelyiknek mindegyike a fa és az erdő mítikus vonatkozásait járja körül. Amit itt szeretnénk csinálni, az nem annyira a digitális varázslat is nyilvánvalóan, de nagyon egyszerű tárgyakon keresztül egy mítikus kontextusba helyezni, egy szimbolikus kontextusba helyezni azt, amit a környék magkompetenciával meg tud mutatni. Hogy ez hogy nézne ki, ez volt az első vázlatrajz. Hála Istennek sok barátom van, így például Juhász Ákos is a barátom, aki a MOME építészeti intézetének az igazgatója volt, meg a Hello Woodot elindította, többet magával. Ő vele dolgoztunk együtt a projekt koncepción, és ebből alakult ki egy boronaházas fogadóépület, egy ilyen érdekes baubotánik, ez egy külön építészeti módszer, ahol a fák úgy nőnek, hogy a végén ki lehet szedni a vasszerkezetet, és a fa tart mindent, ami vízszintes. Egy baubotánik központ, és emellett egy lombok közé is behúzódó sétányszerűség, ahol ezek a bizonyos kaibák, mint kiállító terek funkcionálnak. Ez nyilvánvalóan csupa zöld lesz, mire megnő. Amitől ez az egész érdekes lehet, és ami az aktív turisztikai hálózat fejlesztést indokolja, az az, hogy ebből a centrumból kiindulva, amit mi megmutatunk a levegőben, a kaibákban, a fa mitológiája köré szervezett kiállítóterekben, ami egyébként önmagában is unikális, mert ugye lombkoron sétány fa nélkül van már Magyarországon, de kiállítóterekkel még nincs. Ez egy olyan lesz, és ami a fontos, hogy minden kiállított tematikának meg lesz a pandantja a valóságban, tehát a párja. A Vétyemi ősbükkös, ami kb. 20 kilométerre van ettől a ponttól, az lesz a körforgás és az időtlenség tere. Aztán az előbbi képen látott tarvágott terület, amiért hálásak voltunk az Adaerdőnek, mert a legszebb panorámát nyitotta meg a környékben, és egyben lehetőséget adott nekünk arra, hogy megmutassuk a sarjadás terét. Lesz egy határok. Az egészet úgy szerveztük, hogy az emberi élet narratíváján vigye végig a látogatót. Ha valaki lejön ebben a túraközpontban a kiállítótérből, ott lesz a bicikli, amivel elmehet a sarjadás terébe. Vagy ott lesz a gyalogút, vagy a Vétyemi ősbükkösbe, vagy akár a vináriumba. Magyarul az egészet ebbe a narratívába integráljuk és úgy szervezzük meg. Végső soron ez egy olyan kísérlet, amelyik arra próbálja meg rávenni a látogatót, hogy az énjük, azt tudják, hogy mi, meg mindenkinek az énje, az a saját mesénk önmagunkról. Az a mi narratívánk, a saját történetünk. Azok vagyunk mi. És abban a pillanatban kezdünk el élő valaminek nézni egy másik dolgot, amint annak is lesz narratívája a fejünkben. Mi abban bízunk, hogy az erdőt, ha narratívaként jelenítjük meg, minden fa valaha egy mag volt. Abból lett egy szár, lettek levelei, megvan az ő története. Amint így tudom nézni, nem akarjuk a világot megváltani, nem akarunk mindent kizöldíteni, csak egy látásmódot adni legalább néhány percre. Amikor nem tárgyat látok a másik emberben, nem tárgyat látok a fában, nem tárgyat látok az emberben, nem tárgyat látok legfőképpen önmagamban, hanem egy élő lényt. Ez nagyon fontos tapasztalás. Én azt gondolom, még ha csak percekre is valósulhatott meg. És ide volt még egy szöveg.
Ahol az előttem futó őz, vagy talán szarvas, mert mindenképpen állat, és mellettünk is futottak állatok, a csorda más tagjai, tehát több állat futott, és hogy egyetlen lépést ezen a göröngyös szekérvájta, vagy nem is szekérvájta azt az utat, hanem dömperek vájták azt az utat. Tehát megkövesedett ilyen dömpernyomok között futottam, anélkül, hogy elestem volna, holott alig lehetett látni. Úgyhogy én, ők persze lehagytak és elfutottak, de minden esetre egy ideig ezek holdfényben ezekkel az állatokkal, mint egy falvédőn együtt futottam. Hát ez csodálatos volt, ez fantasztikus volt, és azokban a percek utána le kellett állnom, mert utána az egésznek az érzelmi élménye az nagyobb volt, mint a futás igénye, és letepert, de hát ez csodálatos volt, hát állatokkal együtt futni, és ugyanazzal az állatiassággal, tehát hogy nem vétem el a lépést.
Ezt akarjuk üzenni ezzel a fejlesztéssel. Nem elvéteni a lépést. Mert az én öt gyerekemnek, legyelőre öt unokámnak, meg majd még lesz néhány, gyerek már nem, de unoka biztos. Ha mi elvétjük a lépést, nekik nagyon rossz lesz. Szóval nem elvéteni a lépést. Ezt a filmet mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki a Zalai erdő csodáját is látni akarja, Nádas Péter meséjébe integrálva ez a Saját erdő című film. A projekt magyarul aktív turisztikai hálózatra építve olyan élményt adni az ott tartózkodó 150 ezer vagy 1 millió 200 ezer emberből azoknak, akiket meg tudunk szólítani, ami segít nekik több endorfint termelni, és ezzel egy kicsit jobbá tenni a világot. Hát, ennyi. Ezt a felsorolást még fontosnak tartom. Ők voltak az a csapat, akikkel a Tvecni mellett ültünk. Balogh Bernadett, Pásárék Kriszta, Csinálós János, Kovács Károly, van. A Kriszta az klinikai pszichológus, és a Börzsönyi erdőmerülést ő találta föl. Csinálós János az a HVG pszichológia kiadványának a szerkesztő, Kovács Karcsi az a lenti fejlesztési ügynökség menedzsere, Varga Tamás, ő volt a Soproni Erdészeti Múzeum igazgatója, a Juhász Ákos a MOME építészeti intézet igazgatója, meg én. És itt szeretnénk természetesen köszönetet mondani az AFK minden munkatársának, különösen a Gábornak, a Pálmai Katinak, az Ádámnak, meg a Barabás Évának, hogy a projekt összeállításával rengeteget segítettek. Köszönöm!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Semsey Sándor turisztikai szakember előadását hallották, az erdő, ahogyan még sosem láttad címmel, ami az Aktív Magyarország konferenciáján hangzott el. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szerintem az Úristen nem haragszik azért ránk, hogyha mi ezzel kedveskedünk, vagy körítünk, mert ez is az ő teremtménye, és úgy próbáljuk az evangéliumot továbbadni.
Mindenható, lehelt rám életed.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A méhészkedést az Istentől kapott mandátum betöltéseként végzi, hittel és örömmel a Sohan család. Apa és fia, mindketten Lászlók, a családjukban tovább örökített mesterségről, fortélyokról és közös hitükről szólnak Győri Gábor Dávid mikrofonja előtt. Hallgassák őket szeretettel mai műsorunkban.
Két Sohan Lászlóval beszélgetünk itt a műsorban most, apával és fiával. Nemrég tértünk vissza, kinn a méhészetben jártunk, megnéztük a kaptárakat, minden rendben van-e, hogy vannak a méh családok, és most itt leültünk az asztal köré az otthonukba, és beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent számukra ez a most már több nemzedéken keresztül apáról fiúra szálló hagyomány, a méhészkedésnek a hagyománya, és mi az, amit egymástól tanultak ebben, és mi az, amit átélnek, kapnak naponként ebben a különleges munkában, hivatásban. Úgyhogy így köszöntelek benneteket itt a műsorunkban, és örülök, hogy elfogadtátok ezt a felkérést. Honnan ered a családból a méhészkedésnek a hagyománya?
Üdvözlöm a hallgatókat, Sohan László vagyok, az idősebbik, és ha visszatekintek, a nagyapámat láttam legelőször a családi méhesben, ős a gárdon, 1970-es évek végén, utána pedig édesapám folytatta, illetve közösen csinálták, vándoroltak is kerekegyházára, Alföld közepére, Akácra, oda is levittek egyszer magukkal, és személyesen én a méhek életét figyeltem meg, ahogy járnak a kaptárba, ahogy indul az élet, és ez ragadott meg, és 1984-85-ben lett két családom, és onnan indul a saját méhészet.
Fontos ez a gyerekkori érintettség, élményszerzés, hogy az ember érintetté válik, megérzi ennek az ízét, ennek a dolognak?
Kisgyerek koromban nekem, mivel Őrsegárdon egy kis faluban, délnógrádi kis falu, szíven evangélikus faluban nőttem fel, ott közel a természethez éltek az emberek, ma már nem úgy van. Akkor még nem volt Facebook, nem volt tévé, se nagyon, csak nagyon ritkán, és a természetes dolgot szerettem meg. Kezdve a teheneket, a nyulakat, ami a háztáji körül volt, csodáltam Istennek a torrentett állatait, de mégis a méhek ragadtak meg a legjobban, ahogy védekeznek, ahogy támadnak, lehet, hogy furcsa ezt hallani, de hogy őrzik a családjukat az idegenek ellen. A mai fiatal családok sokat tanulhatnának a méhektől, hogy ezt figyelnének, és tényleg, ahogy megteremtette Istennek, azt végzik. Amikor dolgozni kell, akkor szakadási dolgoznak, úgy mondjuk méhészek, hogy megszakadnak a munkában, nyáron akázban, hordásban, a nektár begyűjtésében, télen a terelésben, tehát mindenkor készek feláldozni a család védelmébe az életüket, és ezt nem kimérik magukat. Tehát ahogy meg vannak teremtve. Ugye ez már lenyűgözött, tehát órákig néztem a kaptárakat, hogy kibe jönnek a mélyek, hozzák a virágport be a kosarukba, a lábuk kosarán, és hát még az is tetszett, amikor meghajtottak egy párszor, de a szórások már nem annyira, de hát ez vele jár. Ha nem szúrnának, akkor mindenki méhészkedne, és nem tudnánk eladni mézet.
Igen. Az ifjabbik Lacihoz fordulok közben, te már következő generációban vagy. Téged mi vonzott ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba?
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én is, Füson László vagyok. Igazából engem is a méhek szeretete vonzott legjobban, maga a kaptár illata, amit az anyja bocsát ki egy jellegzetes illatot, azt méhészek nem érezzük, de maga azt a viasz, a méz, a virágpor, ezeknek a jellegzetes illata fantasztikus, nagyon megfogott, és maga az, hogy családot lehet bővíteni, hogy lehet, mit lehet. Édesapámtól sokat tanultam, meg nagyapám is segített egy-két dologban, ez engem így nagyon megfogott.
Van-e ilyen specifikus első emlék?
Amikor a akácon a mézes keret nagyon meg van rakva, mészek azt mondjuk, hogy hizlat, nagy tömbös keret, és súlya van, azért az így megfogott nagyon engem. Láttam, hogy mennyi mézet tudnak begyűjteni a méhek igazából. Ezt nem lehet így megmondani, ezt látni kell, gyönyörű látvány.
Vagy úgy érzem a szavaitokból, hogy van annak jelentősége, hogy amikor azt mondom, hogy az én első méh családom, vagy az első méh családjaim. Szóval, hogy ahol az ember így berekez, hogy mit jelent a méhész számára, hogy az enyém a méh család?
A tulajdonjogot idézőjelbe, amikor másnak megy segíteni, akkor lehet úgy mondani, mint a béres, oda megy és dolgozik napszámé. Amikor már saját tudom méhészet, akkor már egészen másképp koncentrálódnak a kiadások, meg a bevételek, mert a szeretet mellett ennyi méh családdal a haszon miatt is termelünk, és nagyon tetszik az, hogy jó minőségű mézet tudunk eladni a ismerőseinknek, vagy a nem ismerőseinknek. Én így élzem meg a sajátot. Ugyanakkor a nagyobb állománynál, ha gond van, ami többször is volt gond, akkor nagyobb a veszteség is. Hát ezzel együtt az emberben, ha szeretet megvan a méhek irányába, Istenről nem beszéltünk, de onnan indul az egész, hogy Istennek engedve, és ahogy mondja a Ószövetségben, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és az állatvilágot is rábízta az emberre, így tud jóság felkodni, és a fiammal járunk együtt iskolákba, oldákba tartani méhész bemutatót, meg külön méhész kóstolót. Mindig beviszek az evangéliumot, ha idézőjelbe csempészve a Istenre, a teremtőre helyezzük a hangsúlyt, hogy Isten egyik legáldottabb állata a méhecske, és azon belül is, hogy három faj van benne, fantasztikus, hogy van királynő, vannak fiú méhek és dolgozó méhek, és hogy hogyan, és megdöbbent, hogy az óvodásokat is, meg kisiskolásokat is teljesen lekötik, nagyon tudnak figyelni, és nagyon nagy öröm sokszor ebbe a keserűnek mondott világban édes mézzel kóstoltatni az embereket, ez külön öröm nekik is. Most voltunk kint, tapasztaltad te is, hogy egész más a valóságban ott lenni a mélyeknél, meg megnézni egy filmet róluk.
Mégis átélted akkor azt te is, hogy van egy ilyen mandátumod, ez a teremtésben kapott mandátum, hogy enyémek a méh családok, rám vannak bízva, az én felelősségem, hogy mi történik velük, hogy szaporodnak, hogy hordják a nektárt, és a többi, és a többi, és a döntés is a te kezedben van. Tehát, hogy valamit az ember ebből a felelősségből, a súlyából, meg az örömeiből is átél, amikor elkezd méhészkedni, akár fiatal fejjel, ha jól értem.
Hát a súlyát nagyon át tudjuk érezni, meg a tulajdon, de én 81-ben értem meg Isten kegyelméből, és pont az édesapád volt lenne, akkor lelkészi Harosverényben, és muszáj erre kitérnem, hogy onnan tudom felelősséggel gondozni. Isten tulajdona minden, az egész teremtett világ. Én csak gyarló haszon élvezője vagyok ezeknek a dolgoknak, viszont azt is látom, muszáj arról beszélni, hogy a bízunk Istenbe, végezzük a dolgunkat, ahogy az őseink, hogy reggel szántóvető emberek Jézus nevében, és hála Istennek, amikor végeztek a vetéssel, meg az aratással, hogy méhészekre ugyanúgy el. Viszont az ellenségről nem beszélünk, aki lépten nyomon meg akar torpedozni, bele akar vinni a rossz dolgokba, a mai világba. Ember nagyon akarja magának a méh állományt, és belemegy egy olyan rossz hitelbe, amit nem kellene felvenni. Tehát van, aki ellenünk dolgozik, de ha Istenre figyelünk, akkor valóban megelégedéssel és hálával tudunk termelni. Függetlenül attól, hogy mennyi a termés. A kereskedőknek, az más a dolguk, más a termelőknek. Tavalyi esztendőt muszáj megemlíteni, bőség volt, Isten gazdagon megáldotta a termésünket. Ennek az öröme, ez felfoghatatlan így, amikor az ember munkálkodik, akár lelki értelemben is párhuzamot vonhatunk azzal, hogy a lelki munkások munkálkodnak. Mi a méheknél is így munkálkodunk, és akkor tudunk jó minőségű mézet termelni. Ráadásul tudunk adni a kedvezményeknek.
Értünket én lelkel, értünket én benne, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Értünket én lelkel, értünket én benne. Miért aggódsz én bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjait elfutnak. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem?
Vendégeink Sohan László és fia, ifjabb Sohan László méhészek, akikkel Győri Gábor Dávid beszélget.
A fiatalabb Lacihoz fordulok. Meséltél arról korábbi beszélgetésünk, hogy te hogy kezdted ezt el. Talán egy ilyen ballagási ajándék volt az első néhány méh család, és hogy mit tanultál meg ott az első történetből, mert azért szó volt már erről, hogy hát ez nem mindig ilyen könnyű út, hanem bizony sokszor buktatókkal teli. Hogy volt ez a te életedben?
Igen, középiskolában eldol laktam, és a szüleimtől kaptam 5 méh családot, és szépen fejlesztettem fel az állományomat, és 50 családig eljutottam, és egyszer csak napraforgón voltak a méhek, és szép lassan lenullázódott az állományom. Vegyszerektől gazdák ugye kaptak ilyen mindenféle peremesztetés akciókat, és lefújták a napraforgót, és a rovarok nagyon kárt tett, és nagy veszteségért ilyen szempontból minket jó pár évvel ezelőtt, de hála Istennek az állomány megvan mai napig. Vannak nehézségek, de Isten mindig megsegít minket ilyenkor.
Hogy áll talpra egy fiatal méhész egy ilyen abszolút demoralizáló helyzetben?
Imádkoztunk Istenhez, mert ez egy nagy veszteség volt, és sok lépet meg kellett menteni, tönkre is mentek párral. Nem sok családunk maradt, de hát újra kezdtük, hittel, reménnyel, másképp nem lehet.
Itt ugye a tanítványság az egyik téma, ami kapcsán megkerestelek benneteket, hogy mit jelent az, hogy az ember valakitől átvesz valamit, valakit követ egy úton, és ez a méhészetben is azt látom, meg a ti családotokban is azt látom, hogy ez így működik. Mi az, amit te így az édesapádtól láttál, vagy a családi hagyományból kaptál a méhészetben, ami olyan, amit mondjuk nem lehet a szakkönyvekből, vagy a YouTube-ról megtanulni, vagy más ilyen divatos forrásokban?
Hát szerintem egy jó rendszert, ami ki van alakítva, és minden méhész más rendszerben méhészkedik, és egy adott rendszerben sok mindent lehet tanulni. Tehát, hogy most beszéltünk egy kis szakmai dologról, nagykeret, félkeret, vagy hízlat rendszerben, ezt jó átvenni. Tehát azok a trükkök, a fortélyok, ezeket meg lehet sajátítani gyakorlatban kint, ott kell lenni. Ez így nagyon megfogott engem, és ezért alakítottam ki én is az én rendszeremet.
Előfordul-e az, hogy az idősebb tanul a fiatalatól ebben a szakmában?
Napokként előfordul, én mindig magasra lakom a lécet szakmailag is, meg a munkában, és sokszor látom a fiamat, hogy jobban beosztja az időt, kevesebb munkát végezel, de precízebben is neki van igaza. Tehát én a keresett kiegészítését nagyobb állománnyal kezdtem dolgozni, erre vettem fel hitelt is, amit nem kellett volna, mert utólag azt hittem, hogy ez így jó lesz, és akkor lesz egy jó normális egzisztencia, nem, Isten nem engedte. Sokkal kevesebbel kell, de most már világosan látom termelni, dolgozni. Ha főállású méhész lennék, akkor rendben van, de így munkahely mellett megvannak a korlátok is. Mi az első Isten idehívott szolgálatra a jelenlegi munkahelyemre, a Fóti Kántor képzőben, és mellette a méhészet az csak egy regenerálódás meg keresett kiegészítés lehet, de az arányokat megtartva. Hát a fiamtól meg a lendületet, hát neki járunk éjszaka vándorolni, hát az egyedül nem megy a vándorlás, azt tudni kell, hogy méhészek azért vándorolnak, hogy minél több hasznuk legyen, használják jobban a családokat, és többfajta mézet termeljenek. És az összefogással, a baráti csapatok, sok fiatal barátja van, aki sokkal könnyebb az egész, hogyha összefogunk és együtt vándorolunk, és nagyon jól együtt tudunk működni, egymáson segíteni. És az külön ajándék, hogy hívő fiatalokkal. A mai világon nem természetes, nagyon nehéz munkáról találni egyébként a méhészetben.
Tehát ez a vándorlás csak azért, hogy esetleg a kevésbé szakértők is értsék, ez az, amikor ilyen virágzási időkben éjszaka fölpakoljátok egy nagy konténerben a családokat, és akkor egyik helyről a másikra átviszitek, akkor aznap ott gyűjtenek, és akkor a következő éjszaka megint egy másik helyre adott esetben. Tehát, hogy ott intenzív, gyors költöztetése egyik helyről a másikra a családoknak azért, hogy minél több helyen tudják begyűjteni az alapanyagot, a muníciót.
Csak nem egy napra, hanem 2-3 hétre vannak a új vándorhelyen. Tehát amíg virágzik a kultúrnövény.
És akkor ebben fontos az összefogás, meg az együttmunka, meg a jó szervezettség, meg ilyesmi.
A Biblia egyébként a családi vállalkozásokról beszél. Nagyon sok ószövetségi történet van, ahogy a családban működik igazán. Hát a méhészet, de az kimondottan a családban tud együtt összefogni, dolgozni, pergetni, vándorolni. Az asszonyok segítenek a fedelezésben, mi pergetjük, hozzuk, visszük a mézes fiókokat, nem megy másképpen. Olyan nehéz terep gyakorolni, vannak kudarcos évek, kudarcos esetek a méhekkel, ahogy a fiam is mondta, hogy elment neki. 50 családból csak pár családja maradt, de mégis annyira megszerette a szakmát, meg a méheket, hogy tudott újra kezdeni, és Isten segítségével, ha kell, még a falun is átugrok, ahogy az ige mondja, ez tényleg erősít. Tehát az volt az előső kérdés, hogy a fiamtól én mit tanulhatok, és olyan ige, pontosan nem fogom idézni, ami élete során többször szólt, hogy ember, megmondtam neked, hogy milyen jó, csak élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Istenedre szembe. Ezeket, ha meglátjuk a méhészetbe, a saját életünkbe, akkor jól működik minden is. Ha jönnek a kudarcok, jönnek a hamis vádak, vagy bármilyen nehézség jön, Isten talpra állni, csak kellenek ezek, hát a 10 parancsolatot is 10 csapás előzi meg. Tehát ez hozzá tartozik az, hogy a hitünk megedződjön, és jó erő bizonságot tenni.
Mik a legnagyobb kihívások ma egy méhész számára? Kérdezem az ifjabb Lacit.
A vándorlások, ez egy kihívás azért fölkészíteni a családokat az évről évre, szinten tartani az állományt, és vándorolni a méhekkel azért sok nehézséggel jár, elakadás, defekt, bármi, és a méheket azért vinni kell, tehát nem lehet megállni egyik percről a másikra, tehát szervezettség sokan múlik, azért egy kihívás ez.
Mi az, ami kárpótol a nehézségekért, akkor az a másik oldala, hogy mi az, amit átélsz ebben, amiért érdemes ezt csinálni, vagy amiért ezt nem akarod abba hagyni?
Hát azért ez nagy büszkeség, így mond, amikor a pergetőből látjuk, hogy elkezd szépen folyni a méz a teli keretekből, az üvegbe szépen látjuk a bőséget ilyenkor, ez kárpótol.
A mennyek ura, az egyetlen, titkolt bűneink élet. Isten fia, az egyszülött, mennek gyermekévé tett. A kereszten, ott látom, mit tett, értem, én helyettem, fizette minden vétkem, megmentett így engem. Méltó Jézus, méltó, menj föl, zengi, hogy nincs hasonló. Minden név fölött való, méltó vagy, hogy vedd kezemből életed.
folyamatosan beszélünk arról is, hogy a bibliai háttér ott van, ahogy a ti életetekben ott van, hiszen a küzdelmeket is, meg a sikereket is így tudja az ember a helyére tenni. A bibliai hivatkozásban a méz az tényleg a gazdagságnak, meg az örömnek, meg a teljességnek az egyik szimbóluma. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ígéret földjét tejjel, mézzel folyó Kánaánként apostrofálja a Szentírás. Mi a kedvenc mézetek? Ezt még nem kérdeztem meg.
Nekem az akác, meg a dohány, de csak egyet szabad mondani, akkor mondok az akácnál.
Miért?
Az akász nem egy pollendús méz. A virágmézben sokkal több a vitamin, 30-40-nál több pollenje van, de az akász az íze miatt, meg a magyar aranynak nevezik, mert halványzöld a színe, halványsárgás, halványzöldes, fantasztikus íze, és nem mikrásolik meg, és csak Kárpát-medencében terem meg igazán, meg nyilván Kínába is, de mi ennek örülünk, hogy itt fölmegyünk éjszakra, Németországnál már nincsen, ha lemegyünk délebre, Szerbia a déli részre, mert ott sincsen, akár keletre, nyugatra, tehát a Kárpát-medence egyik nagy kincsen. Hála az Úrnak, hogy a tessedik Sámuel, evangélikus lelkész, úgy fogta meg a futóhomokot, hogy betelepítette egész Pestig a homokot akácfákkal, és most annak a áldásából termelünk idézőjelben, amit a lelkész előd megtett.
Nekem a kedvencem a napraforgó, most jelenleg is ott vannak a méhek lenti ásákban. Jó testes és zamatos íze van, és sűrű méz, finom nagyon. Én ezt szeretem legjobban.
Arról már beszéltünk, hogy mit tanultatok az ősöktől, mit tanultatok egymástól akár. Mire tanítják a méhek a méhészt?
Az élet védelmére és megbecsülni az életet, mert ahogy látom, hogy ők mit tesznek, az elején már mondtam, és a türelemre, és amikor nehéz évek van, nem tudnak pergetni, akkor, ahogy az özvegy asszony mondja a Bibliában, hogy nem fogy ki a olaj, és a liszt nem fogy el, tehát megelégedésre. Engem abszolút megelégedésre, és tudok örülni a kevésnek is, a soknak is. De ez nagyon fontos. Ma, amikor mindenki habzsolni akarja két kézzel az életet, akkor ma ezt meglátni, hogy micsoda ajándék az Istentől, és maga az, hogy a család együtt van egy közös munkába, a családok szanaszét húznak mindenki, már bocsánat, hogy ilyeneket is mondok, de azt látom, meg mozaik családok alakulnak ki, mi egy közös munkába össze tudunk fogni, és azért ezt nekik nem, mert előző kérdéshez hadd csatoljam vissza, hogy milyen nagy támogatás az, oké, hogy család, de hogy a feleségeink, az én feleségem is kezdettől együtt, ahogy összeházadottunk, együtt mélyészkedünk, mindenben támogat, a Lacit is a felesége, sőt, már közösen piacoznak, fantasztikus. Sok mélyész ezért kesereg, hogy nem áll mellette a család, és nem tud működni, mert ez egy családi vállalkozás, akkor tud jól működni, ha ez mindenki oda rakja a magáit megfelelő időben. Legfiatalabb generációtól a legidősebb generáció, és nálunk mindenki képben van erről.
Beszéltünk arról is kint a kaptárok között, hogy működik a családnak az önvédelmi mechanizmus rendszere, hogy védekeznek például a betolakodók ellen. Mesélj egy kicsit erről, Laci, és hogy mi az, amit ebből tanulhatunk.
Hát igen, ugye sok ellensége van a méhecskéknek, darazsak, mondjuk bármi legyek. Ugye a méhecske nagyon sokáig bírja a hőmérséklet 39-40 fokig is akár, de az ellenség, a darázs az ilyen 37-36 fokig bírja, és egy nagy szőlőfürdbe összejönnek, és a hőt termelnek a szárnyukkal, és ezáltal így megfullasztják igazából az áldozatot, a betolakadót, és egységben vannak ugye nagyon, és ezáltal a betolakadó már pusztul igazából, ha összefognak, mert rablás, bármi ellen védekeznek. Védik a kaptárt, ugye, egy egész nagy családról van szó, felfogadottan nagyon jó kis család védekeznek.
Lélekhangoló.
Beszéljünk még arról, bár itt közben szó esett erről, hogy mit jelent számotokra az, hogy keresztény tanítványok is vagytok. Nem csak egyfajta szakmai tanítványságról beszélhetünk itt, hanem lelki örökségről is, amit átvettetek és tovább is adtok. Mit jelent számotokra keresztényként tanítványnak lenni?
Igazából sok mindent, tehát én is kaptam édesapám melyiktől azt a hitet, és Istentől, a templomba járunk mindig. Mikás 6-18, azt hiszem, ugye ez nagyon megragadt, ugye adunk el tovább. Átadni. Igen, ugye azt mondja Isten, hogy ember, megmondtam neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr, csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. kiskoromban volt a Ősegárdon egy evangelizációs sorozat. Kaptunk ígéslapokat, és ugye nem pont ezt kaptam, és ezt olvastam föl. Ott engem Isten szólított. Járunk óvodákba, iskolákba, visszük a előadást, akár az evangéliumot is hirdetjük. Nagyon jó mondani ezeket.
Nagy megtiszteltetés és öröm beszélni az élő Úr Jézusról, és amikor a gazdagságról szó esett itt, azért az igazi nagy gazdagság az, hogy ismerjük az Úr Jézust, ez a személyes kapcsolat, és erről vallást tenni, mert mai világban többször kérdezik tőlem, amikor Istenre térek, vagy Jézusról kezdek beszélni, az Úr Jézusról, hogy akkor milyen vallású vagy minden, nem mondom, Krisztus követő, ez legyen az első. Ha követed Krisztust, akkor minden tud működni. Ha levesszük a tekintetünket, akkor nem, és a megtérés óta elsődleges feladatomnak tartom azt, hogy mindenkinek erről vallást tegyek. Isten milyen formát hoz elő? Nem tudom, sokszor akár egy beszélgetésbe, egy vadidegen, aki mézet akar menni tőlem, vagy egy pékségbe, vagy egy hentesbe, most nem akarok elkanyarodni, de tényleg, ahogy szóba jön Isten neve, akkor már tudunk róla beszélni, és ezt pedig úgy végezni, ez egy pluszba kaptuk ajándékba Istentől, hogy méhészkedhetünk megelégedéssel, és elsődlegesen nem felejtve az, hogy ki az Úr, és hogy üdvözített, és hogy mindenkinek ezt akarja adni. Ez becsomagolva különböző mézes dolgokba. Szerintem az Úristen nem haragszik azért ránk, hogyha mézzel kedveskedünk, vagy körítünk, mert ez is az ő teremtménye, és úgy próbáljuk az evangéliumot továbbadni. És azért a vége felé, vagy egy igét én is mondjak, hogy életemben többször szólt nekem is egy ige, a 91. Zsoltár, mindegyik szól, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, hanem a 91. Zsoltár első-második verszakát, vagy idézem, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik, az azt mondja az Úrnak, én oltalmam és várom, Istenem, ő benne bízom. És erre a bizalomra bátorítom a hallgatókat is, hogy bízzanak nem csak akkor, amikor nehéz, hanem a jó, vagy ha nagyon jó megy az élet, vagy nagyon nehéz, mert Isten örök élet az adott a benne hívőknek, és itt a földi életben segít, ott van, nem hagy magunkra, akármilyen nehéz helyzetek is alakulnak, és csak hálásokra lehetünk a mai korban, hogy béke van, nincs éhínség, bár lelki éhínség van, azt tapasztaljuk, de nagyon jól élünk.
Köszönöm szépen, és Isten áldását kívánom a generációról generációra átadott szolgálatban és hivatásban, a ti életetekre, a vezérigék mentén, tényleg tisztességgel, becsülettel dolgozva és átélve, hogy emberi a munka, isteni az áldás, és jó volt egy kicsit így bepillantást nyerni a hétköznapjaitokba, a munkátokba, az életetekbe. Isten áldjon benneteket!
Sokat lehet tanulni a méhektől, ahogy dolgoznak, ahogy védelmezik a családjukat. Tudtuk meg Sohan László és fia, ifjabb Sohan László méhészek szavaiból. Győri Gábor Dávid, az Evangélikus Rádiómisszió vezetője kérdezte őket generációk egymástól való tanulásáról, szakmájuk és Isten hitük megéléseiről. Ez a beszélgetés is megtalálható az Evangélikus Missziói Központ média felületein, honlapunk missio.lutheran.hu, YouTube csatornánk Evangélikus Missziói Központ néven található, a Spotify-on pedig lélekhangoló podcastként szerepel műsorunk. Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címre várjuk üzeneteiket: evmis@lutheran.hu. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió.